4:08, jó reggelt kívánok, aki most ébredne velünk. Egy hangbejátszást fognak hallani egy ukrán katonát teljes sötétségben, egy percben a Twitter oldalára feltett üzeneteket, amiben egyebek mellett azt mondja, hogy az ellentámadást, amelyet indítottak ukrán részről, nagyon komoly orosz, fogalmazok úgy, védelmi erőfeszítések kísérték, tankokkal támadtak az ukránok, mire válaszol, nem csak tankokkal, tüzérséggel próbáltak védekezni az oroszok, hanem állítólag egyébként drónokat is bevetettek. Az nem világos egyébként, hogy ezek orosz drónok, vagy már azok az irániak, amelyeket esetlegesen orosz ország importált Iránból. Nagyon-nagyon ellentmondásosak az információk, tehát az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos legújabb ukrán ellentámadásról, de hogy látja ezt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense? Valóban nagyszabású támadás indulhatott el, vagy egyelőre ez még nem látszik? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Az első hírek alapján nehéz megmondani ennek a támadásnak a méretét. Az tudható volt, hogy az ukránok már hónapok óta készülnek délen egy ellentámadásra, ugye a nyugati fegyverezet és lőszer, illetve a tartalékosok mozgósításának a tükrében. Így itt a Dnyeper déli szakaszán az oroszok Herszon térségében a Dnyepertől nyugatra egy katonai nyelven hídfőt foglaltak el, tehát az orosz erőket ugye délről a Fekete-tenger, keletről a Dnyeper, északról meg nyugatról meg az ukrán erők határolják, és ugye itt ebben az úgynevezett kiszögellésben, nevezzük így, az utánpótlással vannak az oroszoknak a legkomolyabb gondjai, ugyanis az ukránok az amerikai HIMARS rakétákkal mind a három hidat súlyosan megrongálták, tehát helyettük úgynevezett ilyen ponton tutajokkal, kompokkal lehet csak utánpótlást eljuttatni. Na most azt azért az oroszok is pontosan tudták, hogy egy esetleges ukrán ellentámadásnak ugye pont itt vannak a legkedvezőbb helyszínei, ezért igyekeztek megerősíteni az itteni védelmet. Amit most látunk, az inkább az, hogy az ukránok keresik a védelem gyenge pontját. Tehát úgynevezett ilyen tapogatózó támadásokat indítanak, tehát igyekeznek kipuhatolni, hogy hol milyen erősségű a védelem, illetve hát nagyon csúnya kifejezéssel igyekeznek lemeríteni az oroszoknak az előlévő lőszertartalékait. Nagy kérdés, hogy ebben mennyire lesznek sikeresek, majd az idő eldönti.
Nekem nagy meglepetés egyébként, mert látni videófelvételeket arról, hogy Ukrajnának még mindig vannak repülőgépei, tehát Su-25-ösök támadását, harci, illetve szállítófélig harci helikoptereknek a csapásait lehet látni különböző felvételeken. Ha mondjuk egy részleges sikert, legalább ennek a úgynevezett kiszögelésnek a felszámolását elérnék az ukránok, az persze túl azon, hogy nyilván egy részén a frontnak kvázi enyhíteni az ő helyzetüket, de ezen kívül ez jelentene bármit is, tehát megpróbálkoznának esetleg akkor egy még nagyobb akcióval, vagy ehhez jóval több nyugati fegyverre lenne szükségük?
Nyilván ukrán részre egy óriási siker lenne. Ugye Herszon még a békében egy nagyjából 350-400 ezres város volt. Hát a lakosság jelentős részét az elmenekült nyugat felé, egy másik részét kvázi rabszolgának elhurcolták az oroszok keleti irányban, tehát ma már kb. Egy 100 ezres város, ha lehet, ugye nem tudjuk a pontos adatokat, de egy óriási siker lenne mindenképpen visszafoglalni ezt a területet, sokkal könnyebben védhető lenne itt a front szakasz, hiszen a Dnyeper egy 1,2-1,5 kilométer szélesít, mert duzzasztva van szinte végig az ukrán szakaszokon, és ehhez jön még az, hogy a folyó mind a két oldalán egy széles mocsár vidék is van, tehát egy rendkívül jól védhető határt biztosítana, ami lehetővé tenni egyébként az ukránoknak, meg egyébként az oroszoknak is, hogy az erőiket más frontszakaszokra csoportosítsák, de pontosan ezért, hát belegondolnak a kedves hallgatók, hogy a hónapok óta készülnek arra az ellentámadásra az ukránok, ami egy olyan helyen indult meg, vagy indul meg, ugye nem tudjuk, hogy ez a mostani már maga a fő támadása, ahol minden az ukránoknak kedvez. Most a többi front szakaszon erről nincs szó, tehát ha itt sikert is érnének el az ukránok, az nem jelent semmit a többi front szakaszra nézve. Arról nem is beszélve, hogy vélhetőleg nagyon sok elemző azt mondja, hogy az oroszok egy idő után nem is fogják erőltetni az itteni védelmet, hanem inkább az ukránok komolyan belekeznek a támadásba, inkább kivonják az itteni csapataikat, hogy ők maguk is egy jobban védhető, mondjuk úgy front szakaszhoz jussanak.
Túl azon egyébként, hogy hosszú hetek, sőt most már lassan egy-két hónapja egy picit mozdulatlanak tűnt, hangsúlyozottan tűnt az orosz-ukrán háború. Mi értelme lehet annak, hogy most szeptemberben máshol gyakorlatozik az orosz hadsereg, mert nekem laikusként semmi értelme nincs, hogy miközben ők nem vallják be persze, hogy háborúznak, de tulajdonképpen Ukrajnában az zajlik, más erőket meg gyakorlatoztatnak az ázsiai régióban.
Oroszországnak erőt kell felmutatnia. Tehát Ukrajnának ez az egy háborúja van. Oroszország viszont kvázi egy birodalom, birodalmi igényekkel. Tehát Oroszországnak nem csak Ukrajnát kell folyamatosan támadnia, hanem fenyegetnie kell a Baltikumot, ugye most a svédeket, meg a finneket, mert aljas módon beléptek a NATO-ba, keleten is erőt kell felmutatni, mert Kína ugyan barát, de azért, ha belegondolunk, hogy Kína az elmúlt évtizedben azért Dél-Kelet-Ázsiában, a dél-kínai tengeren, meg számos helyen azért rohamtempóban épített pozíciókat, és hát nem is mindig a nemzetközi jogadta kereteken belül. Tehát Kínával szemben is erőt kell mutatni. Tehát Oroszország nem tűnhet gyengének, mert egyébként még akkor sem, ha maga ez a háború azért a rettegett orosz haderőt egy kicsit beáraszta, tehát félig meddig kiderült, hogy a király mesztelen, mert ahhoz képest, hogy egyébként én személyesen is mi mindenre tartottam képesnek az orosz haderőt, ahhoz képest ez a mostani háború, hát nevezzük a nevén egy csúnya blama, tehát az orosz haderő messze nem úgy teljesít, ahogy azt ő maga is, meg az orosz vezetés elvárta tőle.
Nemzetközi szinten jelent az valamit, hogy ebben a szeptemberi hadgyakorlatban nem csak Kína, Oroszország, hanem India is ott lesz, vagy Nicaragua, Szíria. Túl azon, hogy megmondom őszintén, sejtelmem sincs, hogy egy ilyen közös hadgyakorlatban ilyen egymástól távol eső országok mit gyakorolnak. Ez inkább diplomáciai együttműködés katonai köntösben?
Nyilván a részvételnek különböző szintjei vannak. India valószínűleg inkább megfigyelőként egy-két kisebb alegységgel, tehát pár száz fővel maximum vesz részt ezen a gyakorlaton. A kínai részvétel sem feltétlenül lesz nagy. Ugye még 2018-ban volt egy óriási Vostok gyakorlat. Egyesek szerint ott már lehetett látni, hogy Oroszország készül valamire, ott több mint 300 000 fő vett részt, ez nagyjából az akkori orosz haderőnek az egyharmada volt, abból 2000 pár száz volt a kínai, összesen 2-300 érkezett más országokból, a többi pedig orosz volt. Tehát Kínával kvázi muszáj jóba lenni, mert a kínai kőolaj és földgázvásárlások meg a chipszállítmányok tartják életben az orosz gazdaságot jelenleg. India meg Kína viszonya viszont finoman szólva is feszült, tehát a két országnak számos helyen vitatott a határa. 59-ben és 62-ben Kína erővel szakított el területeket Indiától, mondván, hogy hát azok mindig is Kína részei voltak, és a brit gyarmatosítóktól örökölte India. India igyekszik egyensúlyozni, tehát India igyekszik jóban lenni, főleg az oroszokkal, műtrágyáért, gabonáért és haditechnikáért cserébe, de a nyugattal is. Tehát India részvétele valószínűleg jelzésértékű lesz, Kína meg Oroszország között viszont ugye szorosabb az együttműködés, de még egyszer azért nem töretlen a barátság. Oroszország szent meggyőződésem legalább annyira tart a kínai terjeszkedéstől keleten, mint a NATO-tól nyugaton.
Még nagyon röviden visszatérve az orosz-ukrán háborúra, Lehet attól tartani ön szerint, hogy a zaporozsiai atomerőműnél történik valami visszafordíthatatlan, vagy ez inkább kommunikációs üzengetés egymásnak, kicsit félelemben tartva a világot, és azért annyira nem őrültek a felek, hogy az atomerőműben kárt okozzanak?
Sajnos bármi a levegőben van egy háborúban. Én nem gondolnám, hogy akármelyik fél direkt szétlőné az atomerőművet, de például az oroszok gyakorlatilag amióta elfoglalták, ott pihentetik a csapataikat, mert meg rengeteg nehéz fegyvert vonnak, állomásoztatnak az erőmű területén, harckocsikat, tüzérségi eszközöket, amik onnan lőnek is. Tehát Oroszország egyfajta pajsként használja az elfoglalt erőművet, ami egyébként katonai szempontból logikus is, csak hát ugye nem annyira etikus, tehát azért benne van a levegőben, hogy történhet kisebb baleset, de maga az erőmű azért eléggé alapjáraton üzemel, tehát a 6 blokkból egy az, ami nem teljes kapacitáson működik. Ugye lényegében ez a blokk biztosítja a többieknek a hűtését, vannak ilyen kiegészítő dízelmotorok is, tehát kisebb meghibásodásokra lehet számítani. Az ugyanakkor bizalomra ad okot, hogy Oroszország végre beleegyezett, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a vizsgáló csoportja meglátogathassa az erőművet, és jó jelzi ennek a missziónak a fontosságát, hogy a NAU-nek, tehát az Atomenergia Ügynökségnek a vezetője az, aki ezt a küldetést személyesen vezeti. És egyébként a tekintettel a feszültségekre, lényegében semleges országokból érkeznek a vizsgálók, tehát sem brit, sem amerikai szakember nincs köztük.
Hát reméljük a legjobbakat ezzel kapcsolatban is. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Jó munkát önnek. Viszont hallásra.